Kedves hallgatom! Péter első levele 4. részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Ez furcsa nyelvezet, akár görögül, akár a saját nyelvünkön olvassuk. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mondja Péter, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Hadd mondjam ismét, a szenvedés az egyik bizonyítéka annak, hogy Isten gyermeke vagy. A legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten gyermeke vagy az, hogy elhordozod a szenvedést. Ha ezüst tálcán hordoznának körül, és a szádban ezüst kanalat tartanál, akkor nem lennél Isten gyermeke, mert Isten nem így intézi övéinek a sorsát. Isten dicsőítheted, bármi jöjjön is az életedben. Azt mondják, hogy az 1906-os pusztító San Franciscói földrengés idején volt egy drága, csodálatos keresztény asszony, aki dicsőítő énekeket énekelt Istennek. Mindenki más sírt, és egyesek először imádkoztak az életükben. Valaki megkérdezte tőle, mit jelent az, hogy dicsőítő énekeket énekelsz Istennek egy ilyen időben? Ezt válaszolta. Hálát adok Istennek, hogy van Isten, aki elég erős ahhoz, hogy megrázza ezt a kis földet. Erre ezt mondom. Ámen. Azonban nagyon kevesen vannak, akik dicsérni tudják Istent a földrengés idején. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Péter első levele, 4. rész, 15. vers. Péter egysorba helyezi a gyilkost a más dolgába avatkozó pletykással. Nem tesz különbséget köztük egyáltalán. Pál ugyanezt tette. Valójában Pál, Péter és Jakab mindenben egyetért. Mindhárman ugyanazt az evangéliumot prédikálják, amely ugyanolyan életet hoz létre. Péter azt mondja, hogy nem a saját bűneinkért kellene szenvednünk. Isten sohasem kísért minket bűnnel, sohasem kísért minket gonosszal, ahogy Jakab világossá teszi levelében. Péter ezt mondja, senki se szenvedjen, mint gyilkos. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Péter első levele, 4. rész, 16. vers. Lélekben együtt vagyok azzal a kereszténnel, aki börtönbe került, mert ott valóban büntetés szenved. Azonban, ha a saját bűnéért szenved, akkor nem dicsőítheti Istent azért a tényért, hogy börtönben van, hanem dicsőítheti az Urat, és bizonyságot tehet róla a börtönben is. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Péter első levele, 4. rész, 17. vers. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. A hívőknek meg kell jelenniük Krisztus ítélőszéke előtt. Pál írta, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. 2. Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Pál itt a keresztényekre gondol, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Mindnyájunknak oda kell állnunk Krisztus ítélőszéke elé. Péter így folytatja. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. Krisztus megfizette bűneinkért a büntetést, De tegyük fel, hogy olyan életet élünk, ami nem hoz dicsőséget nevére. Ítélet alá kerülünk, és ha Isten megítéli az övéit, akkor mi lesz az elveszett világgal, amely nem hallgatja, és nem engedelmeskedik Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Péter első levele, 4. rész, 18. vers. Más szóval, a hívők is alig menekülnek meg. Az igazak csak Krisztus halála, és a Krisztusban való hitük által menekülnek meg. Ez az egyetlen út az üdvösséghez, és mi is alig vagyunk képesek ezt megnyerni. A fizikai gyógyulásom mostani időszakában a feleségemmel együtt visszaemlékeztünk elmúlt életünkre. Igazán megismertük már egymást, de humorosan ezt mondtam neki: most kezdelek igazán megismerni. Azt hiszem, most kellene feleségül vennem téged, miután már ismerlek. De ezt is mondtam neki: amikor visszatekintek az életemre, hogy milyen rosszul indultam, bal lábbal, csak csodálkozni tudok azon, hogy Isten megváltott engem. Alig ha menekülhettem volna meg másként. John Wesley úgy beszélt magáról, mint tűzből kiragadott üszökről, és ez igaz mindnyájunkra nézve. Amikor John Wesley Amerikába ment, még megtéretlen volt, nem volt keresztény. Ezt a nyilatkozatot tette: azért mentem Amerikába, hogy megtérítsem az indiánokat. De ki fogja megtéríteni John Wesley-t? Életrajz írója mondja, hogy Georgia kormányzójának udvarában találkozott Nagy-Britannia egyik nemes emberével, akit átküldtek annak a területnek az igazgatására. Nagyon gazdag és hírneves ember volt, és feleségül vett egy gyönyörű fiatal nőt. Az a fiatal nő és John Wesley kezdett egymásra kacsingatni, és John Wesley beleszeretett. Megkérte, hogy hagyja ott férjét, és menjen vele, hogy az indiánok közt éljenek. Közben azt gondolta, hogy ő keresztény misszionárius. De a nő visszaküldte Angliába ezekkel a szavakkal: John, ez nem válik be. Szeretlek, és mindig szeretni foglak, de Isten téged arra hívott el, hogy érte munkálkodj. A nő is keresztény volt, ezért visszaküldte Wesley-t Angliába. Azt mondják, hogy Wesley háromszor ment fel a hajóra, és háromszor ment vissza. De a nő késztette, hogy menjen, ezért visszatért Angliába. Egy éjszaka az Aldersgate-en sétált, és hallott valakit a Galata levélről beszélni. Később ezt írhatta naplójába: furcsa módon fölmelegedett a szívem. Úgy éreztem, hogy bízom Krisztusban. Egyedül benne bízom az üdvösségemért. És bizonyosságot nyertem afelől, hogy megbocsátotta bűneimet. Ha az igaz is alig menekül meg, és ha csak olyan, mint a tűzből kiragadott üszök, hova lesz az istentelen és a bűnös? Kérdezi Péter. Ha nem vagy keresztény, és ha én is alig üdvözülhetek, és csak a Krisztusban való bizalom által menekülök meg, mit gondolsz? Te hogy fogsz megmenekülni? Csak egyetlen reménység és egyetlen út van az üdvösséghez. Az Úr Jézus mondta: én vagyok az út. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Péter első levele, 4. rész, 19. vers. Akik igazán szenvednek, tudják, miként ajánlhatják magukat Istennek. Pál erről beszélt, amikor így szólt: ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Timóteushoz írt 2. levél, 1. rész, 12. vers. Mit bízott Isten Pálra? Egyesek úgy vélik, hogy ez arra az evangéliumra utal, amit Isten Pálra bízott. Egyetértek ezzel, de azt hiszem, itt mélyebb jelentést kell látnunk. Krisztushoz jöttem, és mindent neki adtam át. Letétbe helyeztem nála. Ami addig nyereség volt, azt veszteségnek tekintem, és ami veszteség volt, az lett a nyereségem, hogy majd megnyerhessem Krisztust. Pál 8 féle dolgot sorol föl, amit föladott az üdvösségéért. Filippi levél, 3. rész, 1. 6 verse. Aztán így szól. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Filippi levél, 3. rész, 7. és 8. vers. Lényegében ezt mondja. Mindent csatornába engedtem, és nem bízom többé benne. Csak Krisztusban bizakodom. Péter így szól. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Igazán bíztál már benne? Talán van valamilyen biztos érték megőrződ valamilyen bankban. Amikor elalszol éjszaka, nem aggódsz felőlük egyáltalán. A múlt éjszaka lefeküdtem, és nem aggódtam a saját lelkemért. Tudod-e, hogy miért? Békességben feküdtem le tegnap este, mert Krisztus mindenről gondoskodott. Nála helyeztem el értékemet, és ma is csak benne bízom. Van-e már betétet Krisztusnál? Odaadtad-e már neki a lelked? Hadd mondjam, hogyha ezt megtetted, akkor még a bajok idején és a sötét napokon is, vagyis amikor a mély völgyekben kell végigmenned, akkor is tudod, hogy ő gondoskodik rólad. Egy vers a következőket mondja. Isten nem ígért mindig kék égboltot, virágos ösvényeket az egész életen át. Isten nem ígért napot eső nélkül, örömet, szomorúság, békét, fájdalom nélkül. Isten nem ígérte meg, hogy sohasem tudjuk meg, mi a kísértés, a baj és a jaj. Nem mondta nekünk, hogy nem kell sok terhet, sok gondot hordoznunk. Isten nem ígért sima és széles utakat, gyors, könnyed utazást vezető nélkül. Nem ígérte, hogy nem lesznek hegyek, sziklák, meredélyek, mély, háborgó folyók, hanem Isten erőt ígért minden napra. Pihenést a munka után, fényt az úton, kegyelmet a próbákban, segítséget fölülről, rendíthetetlen együttérzést, halhatatlan szeretetet. Eddig az idézet. Van-e már biztos betéted? Oda szentelted-e már a lelkedet Krisztusnak? Péter 1. levelének 2. fejezetében a szenvedést és Krisztus 2. eljövetelét kapcsolja össze az apostol. Mi a kapcsolat a szenvedés és Krisztus 2. eljövetele között? A keresztény élet azzal kezdődött, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedett a kereszten, ahol hordozta bűneink büntetését. Aztán van szenvedés Isten gyermekének az életében is, mert Isten a szenvedést arra használja az életünkben, hogy felkészítsen, és olyan keresztényekké tegyen, amilyenekké akar, akiket fel tud használni. Ez az 5. fejezet 2 szakaszból áll. Az 1. 4 vers tanítja, hogy a szenvedés szolgálatot és reménységet hoz létre. Az 5. verstől a 14. versig terjedő szakasz pedig azt tanítja, hogy a szenvedés alázatosságot és türelmet teremt. Ezért Krisztus múltbeli szenvedése és a szentek mostani szenvedése összekapcsolódik Krisztus 2. eljövetelével. Minden kereszténynek bele kell vennie tervébe és jövő programjába Krisztus 2. eljövetelét. Azt szokták mondani, hogy szükségünk van életünk tervezésére. Vajon Krisztus második eljövetele, amikor eljön, hogy kivegyen ebből a világból, és majd visszatérjen veled együtt uralkodni a földön, benne van a programodban? Vagy pedig ez valamilyen elvont, ködös képzelődés, amelynek nem sok jelentőséget tulajdonítasz? Az ő második eljövetele nem csak tanítás. Ez olyas valami, ami belép az életünkbe. Semmi sem tud megörvendeztetni minket annyira a bajok és szenvedések idején, még az ismeret és a hit sem, mint Krisztus második eljövetelének valósága. Egy napon meglátom őt. Jelenlétébe kerülök. Milyen nagy áldás ideje lesz az, és Péter azt mondja, hogy a mi jelenlegi szenvedésünk kapcsolatban van azzal. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Péter első levele, 5. rész, 1. vers. Péter megalapozza állítását, itt azonban még csak apostolnak sem nevezi magát. Arról beszél, hogy ő presbiter, presbitertárs. Ez azt jelenti, hogy voltak más presbiterek is a gyülekezetekben. A görög szó itt a presbiteros, amit olykor egy idősebb személy leírására szoktak alkalmazni. A püspöknek fordított görög szó episzkopos, és ez az emberi tisztségről, nem magáról a szeméről beszél. A pásztorolás tisztsége ez. Ugyanezt a szót használják a pásztor leírására. Ez mind, amit Simon Péter magáról állít. Presbitertársnak hívja magát. Sohasem igényelt felsőbbrendűséget a testvérei fölött, hanem társuk volt, és buzdította őket, és Krisztus szenvedésének tanúja. Péter különös helyzetben volt, mert tanúja volt Krisztus szenvedéseinek, valamint eljövendő dicsőségének részese. A múltban Péter már látta azt a dicsőséget. Második levelében Péter úgy írja le azt, mint ami a megdicsőülés hegyén ment végbe. Péter látta őt a Golgota hegyén meghalni, és látta őt a megdicsőülés hegyén megjelent dicsőségében. Az a hegy valószínűleg északon volt, és én mindig úgy éreztem, hogy talán a Hermon hegye lehetett az a hely. Jól lehet, a földrajzi elhelyezés lényegtelen. Az a fontos, ami ott végbe ment. És Péter azt mondja, hogy tanúja volt annak. Van azonban olyan dicsőség, ami a jövőben lesz, ami még annál is nagyobb. Eljövendő dicsőség. Saját magunk emlékeztetéséül olvassuk el a megdicsőülés történetét Lukács evangélium a 9. részének 28. versétől a 36. verséig. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reá hallgassatok! Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy újból bemutattad az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, amit meg akar osztani velem a nagy napon, amikor hozzáérkezem. Add, hogy felkészüljek arra a dicsőségre, Szent Lelked segítsége által. Ámen.